Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves testvéremet itt a református templomban. Sok szeretettel köszöntöm a katolikus testvéreket, vezetőjüket, Arda János atyát, evangélikus testvéreket, evangélikus testvéremet. Együtt a baptista testvéreket, Kürtő István, lelki pásztor testvéremmel együtt. És sok szeretettel köszöntöm a katolikus testvéreket is, és a református testvéreket is. Nagy szeretettel. Ezen a ma esti közös alkalmunkon énekléssel magasztaljuk először a végén. Keressük meg a református énekesekből a 165. dicséretet. Kettős székekre is énekeskönyvet, illetve hátul is található még a lejáratnál énekeskönyv. Tehát a 165. dicséretünknek az első dicsérkapát énekeit el a helyükre elfoglalva. Tehát 165. dicséretünknek az első dicsérkapát énekeljük. Thank you. hallgassuk meg a mi Úrunk Istenünk beszédét, amely most először Jeremiás prófétának könyvéből hangzik hozzá, a 31. fejezet, 31. versétől a 34. versét fejező szavakból. Istenünk javát felállt. Jeremiás könyve 31. fejezetének 31. versétől hívjuk hozzá Istenünk. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyen őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje. Így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinek és nagyok. Így szól az Úr. Mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá az ő igéjét illetőben. Bátyod mi az ő szavának ne csak a hallgatói lennénk, hanem valóban cselekvői, megtartói is. Most foglaljuk el a helyünket. Hallgassuk meg gyülekezetünk fiataljainak énekét, melyel Urat magadat hallják, és szeretném mindenkit bátorítani arra, hogy ismerjük az éneket, akkor kapcsoljuk meg a nyugodtan és énekeljünk fejünket. Áldunk is magasztaljuk, Istenünk, azért, hogy mi emberek megismerhetünk téged. Köszönjük, hogy te közeledtél hozzánk, hogy te keresel bennünket, hogy hívsz bennünket magadhoz. Köszönjük, hogy egyre jobban megismerhetünk. Köszönjük, hogy teremtő Istenünknek vallhatunk, hogy neked köszönhetjük az életünket. Áldunk is magasztaljuk azért, hogy megint tervet van velünk, csodálatos tervet. Azért pedig különösképpen is dicsőítünk téged, hogy te bennünket kicsi teremtményeidet, embereket, munkatársaitá. Így áldunk és magasztalunk azért, hogy te mindent megtettél, megcselekedtél, hogy mi veled közösségbe kerülhessünk, és hogy valóban így a te küldötteidként tudjuk az életünket így ezen a földön eltölteni. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusban atyánká lettél. Köszönjük, hogy gondviselő szeretetedet napról napra tapasztalhatjuk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy Jézus Krisztusban, egyszülött fiadban megtartott szabadítót adtál nekünk. És köszönjük, hogy mindazokban, akik őt elfogadják uruknak, akik befogadják a szívükbe, az életükbe, azokban te ott munkálkodsz szent lelked által, azoknak adod a te lelkedet, és vezeted őket, vigasztalod és erősíted őket. Urunk, szeretnénk most is, ezen az estén is így elcsendesedni, hogy meggazdagíthass bennünket, hogy most is ezt cselekedhess. Így imádkozunk azért, hogy áld meg az ige hirdetőt is lelked vezetésével, s a mi szívünket pedig tekintsé szabad befogadására. Maradj itt velünk, kérünk, egyszülött fiadért. Ámen. Isten ígének hallgatására készüljünk úgy, hogy a 370. dicséretünknek az első versszakával kérjük, jöved szentlélek, Úristen. Tehát a 370. életünket keresünk meg az énekesünkből, és ennek az első versszakát énekeljük. Jövel szentlélek, Úristen, költség idényeket.
Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Kedves testvéreim, amikor most itt állok ezen a szószéken, akkor megremeg a kezem, megremeg a hangom, mert 4,5 éven keresztül itt voltam én is, 96-tól, és sose fogjuk mi evangélikusok elfelejteni ezt az időszakot. A budaörsi evangélikusoknak nem csak 4 esztendő adatott itt ebben az imaházban, hanem sokkal, de sokkal több. És hogyha a református testvérek nem fogadnak be bennünket, akkor mi nem tartunk ott, ahol most tartunk. És hányszor markoltam én is ezt a szószéket, hányszor ráztam innen az öklömet, hányszor csordult el a könnyem innen, az oltártól. Ezt nem szabad elfelejteni sose. Kedves testvérek, hallgassátok meg a Szent Igét, amelyet az ökumenikus tanács erre az ökumenikus imahétre itt 2004-ben a prédikációk és a gondolatmenetek alapjául választott nekünk. Az egész ige megírva található János evangéliumának 14. fejezetében, a 23. verstől a 31. versig. Az én ige hirdetésem alapigéje pedig a 24. vers második részétől a 26. versig tart. Felállva hallgassuk meg ezt az igét. Jézus mondja, az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki elküldött engem. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Urunk, szentelj meg minket a Te igéddel, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Engem a nagymamám annak idején minden alkalommal kikísért a pályaudvarra. Én igazából sosem szerettem úttörő táborba menni, de mégiscsak mindig elküldtek engem a szüleim, hogy hadd szocializálódjam egy picikét. Nem szerettem úttörő táborba járni, mert mindig nekem volt a legnagyobb a hátizsákom, és a barátaim, ismerőseim, osztálytársaim mindig kinevettek, hogy miket tudnak bepakolni az én szüleim, nagyszüleim nekem ebbe a hátizsákba. És emlékszem, mindig előttem van a kép, hogy az én nagymamám is még futott a vonat mellett, a vonat ablakot természetesen lelkemre kötött, hogy nyissam ki, húzzam le, és ő még futva is magyarázta, hogy hova tette a meleg alsót, hova tette a zoknikat, a pólókat, és hogy külön hova csomagolta a fogkefét, fogkrémet, és még az elhaló hangját hallottam, hogy minden nap legalább kétszer mossál fogat. Én pedig visszaszóltam szintén elfulladó hangon, de hát nagyi, nyári táborba megyünk. És ezek a gondolatok kerültek elő bennem az ő szeretetével, az ő átélésével, az ő aggódásával, hogy mennyi mindent tett lehetővé az én számomra, hogy én ezt a tábort, ezt átéljem, átvészeljem, hogy jókedvű lehessek ott, és jókedvűen térhessek haza. Aztán természetesen eltelt az első nap, elerett az eső, és végig ott vacogtunk a sátrakban, és a nagymamámnak igaza volt. És a többiek pedig már nem nevették. Nem nevettek ki engem. Sose felejtem el, olyanok voltak mindig ezek a beszédek a nagymamám szájából, mintha valami búcsú beszéd lenne, mintha soha nem találkoznánk többet. Úgy akart minden bölcsességet, minden életbölcsességet, minden emberi tapasztalatát az én nagymamám, aki 1914-es születésű. Mindig mindent szeretett volna egy mondatban megfogalmazni, mert tudta, hogy rövid az idő, és múlnak a percek, múlnak az évek, és ő minden szeretetét abban az egy mondatban össze, illetve koncentrálva szerette volna átadni. És ahogyan hallottuk a vasárnap esti ige hirdetésből a baptista istentiszteleti helyen, nagy tiszteleti úrtól, Jézus búcsú beszédeitől, vagy búcsú beszédeiből vannak ezek az igék, amiket most felolvasunk. Jézus is búcsúzik. Jézus elmegy. Fölemeltetik a földről. Elmegy, de mielőtt fölemeltetne, tudjuk nagyon jól, föl kell támadnia. Mielőtt föltámad, ő halálra adatik. És ő tudja ezt. És ez végtelenül nyomasztó ő rá, Vajon ezek a tanítványok, akik három esztendőn keresztül itt éltek, követtek engem, akik látták a csodatételeimet, akik hallották tőlem a hegyi beszédet, akiknek elmagyaráztam, hogy kik igazából a boldogok, vajon megértették-e, hogy ők a boldogok? Vagy pedig, hogyha elmegyek innen, akkor más boldogság forrásokat keresnek a maguk számára, és máshogy próbálnak boldogulni ebben az életben. Csak el ne felejtsétek. Csak el ne felejtsétek, kedveseim, drágáim, figyeljetek még ide. És tudjátok, mit mindent elmondok nektek, sőt, mi több, megmutatok nektek, hogy hűséges vagyok az Atyához, a halálig, mégpedig a kereszt halálig, csak figyeljetek ide rám. Máshogy nem lehet élni ezt az életet, máshogy nem tudjátok élni ezt az életet, vagy meghasonultok, ha nem követtek engem. Vagy pedig az Istennek fordítotok hátat. Melyik a jobb a ti számotokra? Figyeljetek ide rám! Tudjátok mit? Tudom, hogy ennyi mindent nem tudtok befogadni. Tudom, hogy három esztendő imádságára, három esztendő tanítására, három esztendő csodatételeire nem tudtok visszaemlékezni. Ezért elküldöm nektek a Szent Lelket, a pártfogót, aki az Atyától jön, aki az igazságnak a lelke, elküldöm hozzátok, mert ő majd megtanít titeket arra, hogy hogyan kell beszélni, hogyan kell szólni, hogyan kell érezni, hogyan kell szerelmesnek lenni, hogyan kell szolgálni, hogyan kell békességet teremteni, hogyan kell boldognak lenni, hogyan kell megállni a kísértésekben, hogyan kell átélni, túlélni ezt az életet, csak el ne felejtsd, elküldöm a Szent Lelket, a pártfogót. Arról azt a pártfogót, azt a Szent Lelket, akikről manapság is többen azt mondják, hogy nem ismerjük, nem tudjuk, hogy ő kicsoda, hogy kell őt megfogni. Hogyan lehet őt hallani, hogyan lehet őt hallgatni, mikor jelenik meg? Nem tudjuk ki a Szent Lélek. Ez olyan misztikus, ez olyan távoli a mi számunkra. És Jézus elmondja, elküldöm nektek a pártfogót. Aki fogja a ti pártotokat, aki mellettetek áll, aki fölkarul, hogyha gyengülnétek, aki megerősít, hogyha elvesztenétek az erőtöket, aki felpofoz, hogyha éppen eltespednétek, mert mindent megtett Krisztus a mi üdvösségünkre, ahogyan hallottuk az imádságban is. Mindent megtett, csak el ne felejtsd. Ő jön, és ő megvigasztal, és ő megmutatja, hogy mit, hogyan kell tenni. Hogyan kellene engedelmeskedni, hogyan kell engedelmeskedni nekem. Gondoljatok vissza arra, ahogyan Pál apostol is apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezetében Milétoszban búcsúzik az efezusi vénektől. És Pál apostolhoz méltó módon olyan egymondatos, olyan tömör mondatok, hogy minden egyes szavát külön kellene magyarázni. Pál apostol ezt tudta volna, hogy 2000 évvel később milyen nehézségekbe ütközik egy szerencsétlen fiatal lelkipásztornak az ige hirdetése, magyarázata, akkor nem mondott volna ilyen szűkszavú, ilyen tömör mondatokat. De mindent bele akart sűríteni, mert át akarta adni a szeretetét, át akarta adni mindent, amit tud és amit hisz, mert szellemi látása volt. Nem csak úgy látta ezt a dolgot, hogy ide most megérkeztem, beültem erre az ökumenikus ima alkalomra, és aztán majd hazamegyek, és ugyanúgy folytatom tovább az életemet. Mert nem történhet ez meg. Mert Jézus Krisztus szól, és Jézus Krisztus beszél hozzánk. Azért, hogy kimozdítsa az életünket a holtpontról. Ne egy holtpont legyen az életünk, hanem élő pont. Pál apostol is így szokott, könnyek között beszél, mert tudja nagyon jól, hogy határtalan az a szeretet, ami őt megszólította, ami őt kivonta abból az önfejű, kőfejű, kőszívű, önző életből, amiben Pál apostol is volt. Tudja, hogy micsoda ez a szeretet, és tudja, hogy ez a szeretet teremteni képes a te életedben is, ahogyan az én életemben is teremteni képes. Ahogyan Pál apostoléban is ezt tette. Pál apostol könnyek között búcsúzik, mert tudja, ott van a szívében az idő múlásának a fájdalma. Isten áldjon meg benneteket, efezusi emberek, itt voltam közöttetek. Szerettetek engem, és én szerettelek benneteket. Viseljetek gondot magatokra, és az egész nyájra. Mert most elmegyek. Vajon, hogyha én elmegyek, mondja Pál, akkor úgy tudjátok folytatni? Kezdődik a keresztény üldözés. Kezdődik az összemosás. Kezdődik a politikai tisztogatás. Kezdődik a lefejezés. Kezdődik minden, amiről Krisztus megmondta, hogy fog folytatódni, ha ő elmegy innen erről a földről. Ne csodálkozzatok, én előre megmondtam nektek, vajon megálljátok-e a helyeteket? Vagy meghunyászkodtok, vagy térdet hajtotok mások előtt, másoknak dicsőséget adva? Vajon nélküle is ilyen erősek lesznek az efezusiak, hogyha ő elmegy? Ezért szeretne még mindent akkor abban a pár mondatban elmondani, megmutatni, hogy mennyire szereti őket Jézus Krisztus szeretetével. Mert azt írja Pál, vagy azt mondja Pál, semmit sem hallgattam el tőletek, ami az üdvösségeteket szolgálná. Mindent megmondtam nektek. És Jézus Krisztus is így búcsúzott. Mindent megtettem, értetek. Most már rajtatok a sor, a hétköznapi küzdelmeitekben, akkor, amikor fáradtak vagytok, és hazajön a házastárs, és nem hallgat meg titeket, mert neki is megvan a maga baja, és nektek kezdene talán ökölbe szorulni a kezetek, kinyílni a bicska a zsebetekben, hogy megint nem hallgatnak meg bennünket. Megint nem értenek meg bennünket, csak rakják ránk a terheket. Megint itt van ez a szerencsétlen kamasz gyerekem, akinek átadtam mindent szeretettel, és hátat fordít nekem, letagad engem, és azt játssza, hogy nem érdekel. Akkor mi van? Jézus elmondta. Jézus átadta a szeretetét. Most rajtunk a sor. Hogyan éljük meg? Hogyan kérjük őt, hogy segítsen nekünk napról napra. Itt, ebben az életben, 2004-ben. Nem csak régi dolog ez a Szentlélek, meg Jézus is akkor élt, aztán most vannak némi hatásai az ő tanításának. Nem, mi azért vagyunk keresztények, mert itt van közöttünk a Szent Lelke által a Teremtő Úr, és a Megváltó, és a Megszentelő itt van közöttünk. Hiszitek-e ezt, testvéreim? Hiszitek-e? Mert a Szentlélek, akit Jézus ezekben a pillanatokban megígér, és elküld, ez a legnagyobb ajándék, akit valaha kaphat az ember. Liberálisan gondolkodó emberek természetesen elmondják, hogy nincsen minden benne a Bibliában. Ó, dehogy is, hát egy-két parancsolattal el van intézve, hogy nagyjából az egész élet, de egyébként pedig a keresztény ember szabadságot kapott arra, hogy mindent úgy értelmezzen, ahogyan ő neki tetszik. És aztán majd a lelki ismeretében később megmagyarázza az Isten színe előtt. Igaz ez, kedves testvéreim? Igaz ez a te életedben is? Mert én szerintem nem igaz, bár szeretnénk, hogy igaz lenne. Mert nem szeretjük az Isten igéjét ebbe belenézni, látni magunkat úgy, ahogyan ő lát bennünket. Kegyelemre szorult, szerencsétlen, béna bűnösökként. Akik kegyelemre szorulnak, akik új életet kapnak, ha kérnek. Én azt gondolom, kedves testvéreim, hogy szerintem minden benne van a Bibliában. Sőt, még a Szentlélek ajándékát is megkaptuk ahhoz, hogy ezek megelevenedjenek a mi számunkra. Reformátori alapelv egyébként, hogy Scriptura sui interpres, tehát a Szentírás saját magát magyarázza. Magyarán szólva, itt van ez a könyv nekünk. És megelevenedhet. Élet lehet benne, a mi számunkra is. A mi számunkra is, mindannyiunk számára. Azt mondja Jézus Krisztus, az az ige, amelyet én szólok nektek, az nem az enyém, hanem az atyámtól hallottam. Jézus szava, az az Isten szava, teremtő szó. Amikor olvasod a Bibliát, tudom, református testvéreknek is van, Biblia olvasó kalauzuk, így hívják. Hogy így hívják? Így. Nekünk úgy hívják útmutató. evangélikus útmutató. Ez, tudjátok-e, hogy amikor a kezetekbe veszitek azt a néhány betűt, azt a néhány szót, idézetet, akkor azok teremtő szavak a Bibliából, hogy ugyanezeket a szavakat mondta az Isten akkor, amikor teremtett, azt mondta, hogy legyen, és neki olyan egyszerű volt. Amikor a béna embert meggyógyítja Jézus, akkor meg is vádolják őt. Mi az, hogy egy ember bűnöket bocsát meg? És erre Jézus hozzájuk fordul, mi könnyebb? Azt mondani, vedd fel az ágyadat és járj, vagy pedig azt, hogy megvannak bocsátva a te bűneid? Hiszed-e, hogy ilyen súlya van a Szentírás szavainak? Mert hogyha hiszed, akkor elég neked a te számodra az, hogy azt gondold, azt hidd, hogy csak a ruhája szegélyét megérintsem, már meggyógyulok. Szólj csak egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Oda se kell jönnöd, csak gondolj rá. Csak gondolj rám, ide se kell jönnöd. Csak gondolj rám. Nem vagy itt testben, Jézus, csak gondolj rám. Mert nehéz kísértések között nyüglődöm. Mert éppen eltanácsolnak engem a munkahelyemről, mert éppen nem ért meg engem a környezetem. Mert egyre nehezebb az élet. Anyagilag is, és sok szempontból is. Nem bírom tovább a terheket viselni. Jöjj ide hozzám. Még te el se kell mondani, jöjj ide hozzám. Mert itt van közöttünk az ő teremtő szavával. Elgondolkodtál már azon, kedves testvérem, hogy ott volt a két lábon járó Isten. 33 éven keresztül. De nyilvánosan 3 éven keresztül. Ott volt, bejárt a Júdeát, bejárt a Galileát, Samárián is keresztül ment jó néhányszor. És egyesek számára mégsem volt Isten ő. El tudjátok ti ezt képzelni? Talán nem volt elég tűz az ő szemében? Nem volt elég perzselő az ő pillantása? Talán erőtlenek voltak az ő szavai? Bénán prédikált Jézus, nem hiszem, kedves testvéreim. Pál apostol elmondja magáról, hogy erőtlenek a szavaim, ha közöttetek vagyok. Ezért írok nektek olyan erős szavakkal. Akkor miért nem tért meg mindenki? Miért nem tértek meg a farizeusok? Miért nem tértek meg a vámszedők? Miért csak ez a két példa van benne a Bibliában? Zákeus, meg Máté. Miért? Miért nem történt egy olyan földméretű ébredés, hogy még Augustus császár is megtért volna, illetve a későbbiek? Miért nem történt ilyen? Mert az ember szíve, kedves testvéreim, az ember szíve az annyira kő, hogy hiába jár előtte az Isten, hiába teszi rá a kezét, hiába simítja el az élete útjából a rögöket, a megpróbáltatásokat. Az embernek ez mind semmi, mert nem akar megtérni. Hiába, kedves testvéreim, az ember szíve kőből van. Az ember szívét úgy beárnyékolta, úgy megmérgezte a bűn, hogy egyszerűen nem kíváncsi az Istenre. Tudjátok, testvéreim, ez a rákfenéje az egésznek. Ez a legnagyobb tragédiája az embernek. Mert valójában ezt mondják, nincsen szükségem az Istenre. Élem a magam életét, de valójában nincsen szükségem az Istenre, és aki ezt talán ki se mondja, mert olyan életet él, hogy nem szembesül ezzel, de ki se mondja, hogy nincsen szükségem az Istenre, akkor az Isten hiába mond neki teremtő szót. Például hiszed azt, hogyha úrvacsorától elmész az oltártól. Az oltári szentséget a borban és az ostjában, illetve a kenyérben magadhoz veszed, akkor a bűneid meg vannak bocsátva. Igen, tudjuk, ezt tanítják. Katolikusok, reformátusok, evangélikusok, ezt tanítják. De. Így van ez, kedves testvéreim? Hiszed-e, mert Jézus ezért rendelte, hogy hidd, hogy ebbe kapaszkodjál, hogy erre legyen szükséged, hogy egzisztenciálisan erre legyél ráutalva, ebbe kapaszkodjál. És azt mondd, hogy ha én nem veszek úrvacsorát, és most meghalok, akkor menthetetlenül elkárhozom. Hiszed te ezt? Mert ilyen élesek a kérdések, amik előkerülnek a mi életünkben. Nem Jézus ige hirdetése volt erőtlen. Ezt tudjuk egyértelműen. Nem az ő tekintete volt vizenyős, és nem pedig lángoló. Nem, kedves testvéreim. Az ember szíve van olyan hatalmas, és van olyan kő, hogy még az Isten szívét is, az Isten szeretetét is kioltja és elutasítja. És most gondold végig te, kedves testvérem, az életedben. A cselekedeteid, a gondolataid. Hányszor tesznek arról bizonságot, hogy tulajdonképpen nincsen szükségem az Istenre. Egészséges vagyok. Vannak gyermekeim? Nem zeni tudok. Ezt mind magamnak köszönhetem. Nem ajándék, ez erre én voltam képes. És innentől kezdve annyi mindenről beszélhetünk még. Én. Hát, hogyha valami baj lenne az életemben, de hát kevés baj van, amit ne tudnék megoldani, legfeljebb kispórolom, vagy kimagyarázom, vagy valamihez hasonló, de gyakorlatilag nincsen szükségünk az Istenre. Jézus azt mondja, azok a szavak, amelyeket én nektek mondtam, azok az Isten szavai. Vegyétek így, vagy komolyan veszitek, vagy elutasítjátok. A mai korban az a tragikus, hogy e kettő között akarunk járni. Mindig. Elmosunk, elkenünk, bagatellizálunk mindent. Nincs szükségem az Istenre. Megteremtett, aztán hagyjon békén, mert én elég bölcs vagyok ahhoz, hogy vigyem az életemet tovább. Nincs szükségem Jézus Krisztusra, a megváltóra, hiszen én nem vagyok olyan rossz ember, engem nem kell megváltani sehonnan se. Ugyan már. Vannak nálam bűnösebb emberek is. Hányan, de hányan mondják ezt? Nincs szükségem a Szent Lélekre. Én tudom, hogy mi kell nekem. És azt meg is valósítom. Nem kell nekem olyan Szent Lélek, aki elvezet engem a teljes igazságra. Én tudom, mi az igazság. Vigyázzatok, ha ilyeneket mondtok. Ki mondott ilyet még? A Pilátus, aki nagyon sok igazságot ismert. És aztán a végén Jézus Krisztussal szembesülve azt mondta, mi az igazság? Ki égetten, hatalommal a kezében, üresen, nulla emberként azt mondta, mi az igazság? Pedig Jézus elmondta, ki az igazság? Csak ő nem figyelt rá. Nem figyelt rá, és nem hallgatta meg. És a te szíved, kedves testvérem, nem jut eszedbe semmi? Mert a Szentlélek azért jön, hogy eszedbe juttasson mindent, amit Jézus Krisztus mondott. Nem jut eszedbe semmi? Miért adhatnál hálát, amikor boldog vagy? Amikor hálát kellene adnod? És miért adhatnál hálát akkor, amikor szomorú vagy? Nem jut eszedbe semmi? Amikor békességet teremthetnél, de az igazságod sokkal nagyobb, mint a te szereteted. És ezért nem teremtesz békességet. Nem jut eszedbe semmi, amit a Szentlélek mondana ilyenkor? Amikor megbocsáthatnál, de nem bocsátasz meg, mert azt tartod viccesnek vagy játékból, hogy nekem van igazam. Férként én ezt hányszor, de hányszor eljátszottam. Tragikus. Vagy éppen megsértődöttségből nem fogadod el a megbocsátást. Vagy nem akarsz megbocsátani. Az Isten ezért nem tud teremteni a te életedben, mert te sem tudsz megbocsátani. Pál apostol az efezusiakhoz azt írja, hogy amennyire hiszitek azt, hogy nektek megbocsátott az Isten, ti is annyira tudtok megbocsátani a többieknek. Nem szó szerint így írja, de ez a lényege. Tehát magyarán szólva, amennyire én meg tudok bocsátani nektek, nekem, illetve a környezetemnek, a feleségemnek, a gyermekemnek, annyira hiszem, hogy Jézus Krisztus az én Uram. Tehát mennyire? Hiszed-e, hogy a Szentléleknek van-e mondani valója a te számodra, amikor irgalmas lehetnél, de bezárod a szívedet más emberek előtt? Megjegyzéseket teszel, pletykálsz, és a többi. Hiszed, hogy a Szentléleknek van mondani valója a te számodra, szeretné Jézus Krisztus beszédeit megvilágosítani a te számodra, de már nem tudod, és hogyan kell magadat feláldozni. Hogy is van az az önfeláldozással? Hogyan kell szeretni? Mert megszoktad, hogy téged szeretnek, és ez jó. Hát ezért kell nekünk a Szentlélek, kedves testvéreim, mert nélküle egészen kevés jut az eszünkbe. Egészen kevés dologra emlékszünk vissza. Mert a Szentlélek azért jön, hogy eszünkbe juttasson mindent, és megtanítson bennünket mindarra, amit Jézus Krisztus mondott. Eszetekbe juttat mindent, amit nem kellett volna megtenni, például. Mert az üresség miatt, az elkövetett bűn miatt fájdalom, üresség és nihil érzése van a szívetekben. Hányszor és hányszor éltétek már ezt át, kedves testvéreim? Vágytatok valamire, amire az Isten azt mondta, hogy nem, tilos, ne tedd meg! És megtettétek. És üresség, fájdalom, és ilyesmi volt utána. Eszetekbe juttat mindent a Szentlélek. Ne féljetek! Hallgassátok Jézust, és eszetekbe fog juttatni mindent, abban az órában, amikor kell. Vagy éppen azt mondja a Szentlélek, vigyázz, ne tedd meg! Vigyázz, ne tedd meg! Egy fiatal házaspárral beszéltem az elmúlt héten, jöttek be a lelkészi hivatalba, és teljesen boldogan mondta nekem a fiatal asszony. 4,5 éve voltak házasok. Eszembe jutott az, amit mondtál az esküvőn. Idézve a latin mondás, principis obsta, a kezdetekben állj ellent. És éreztem, hogy a munkahelyemen ott van a kísértés. Éreztem, hogy följebb tudnék lépni, hogyha a főnökkel lepaktálnék. És nem. Pedig hátrányos volt. Hónapokig megvetett voltam. Hónapokig kigúnyoltak. Hónapokig semmibe vettek engem. És a olyan munkákat kaptam, mondta a fiatal lány, hogy nem erre van a képesítése, amiért tanult hosszú éveken keresztül. És aztán áldás lett belőle, mert neki békessége volt. Nem sok minden változott, de neki békessége volt. Mert visszaemlékezett arra, amit fehér ruhában, kéztördelve, izgulva végighallgatott, aztán a videóról megnézett még egyszer, hogy emlékezzen rá, és valósággá vált az életében. Ez nem hatalom, testvéreim? Nem vágytok ilyenre? Hogy amikor hazamentek a gyönyörű szép katolikus templomból, vagy a görög katolikus kápolnából, vagy a református templomból, vagy az evangélikus templomból, akkor amikor hallotok valamit, akkor az valóság legyen az életetekben? Mert én nagyon. Vagy kísértésben és próbatételben nem szól hozzátok a Szentlélek, testvéreim? Például Jakab apostol egy ilyen megdöbbentőt mond. Már rögtön a levele elején. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, ha különféle kísértésekbe estek. Hát hol vagyok én boldog akkor, amikor különféle kísértésekbe esem? Hát azt se tudom, ki kivel van. Azt se tudom, hogy kihez fordulhatok, azt se tudom, hogy kibe kapaszkodhatok. Teljes örömnek tartsátok, amikor ezt már megvilágosítja a Szentlélek, hogy amikor különféle kísértések esnek rajtatok, akkor boldognak kell lenni. Ez már valami egészen magas hit. Egyszer egy ember mondta el nekem, hogy felnőtt fejjel eldöntötte, hogy ő lelkipásztor akar lenni. Mert megszólította őt az Úr. Járt ő templomba azelőtt is. És mivel a Szászalombattai hőerőműben dolgozott, és egy olyan szakember volt, ami az egész országban egy-kettő van csak, mivel hőerőmű sincsen túl sok, ezért őre nagyon-nagyon szükség volt. És éppen nyitott, hosszú-hosszú imádkozások, át nem aludt éjszakák után, benyitott a főnökéhez, és azt mondta volna, hogy leteszem a munkát. Mert jelentkezem a teológiára, és szeretnék lelkész lenni. és nem tudta ezeket a szavakat kimondani, a főnöke azt mondta, gyere, Pistám, ülj le ide, mert egy németországi kiküldetés van, hatalmas fizetéssel, szakmai gyakorlattal, mindennel, és amikor visszajössz, akkor olyan magas pozícióba kerülsz, hogy semmire többé nem lesz gondod. És az ember ebben a pillanatban elnevette magát. És azt mondta, nekem lelkésznek kell lennem. Miért? Elmehetett volna. Isten Németországban is Isten. Karrierjét építhette volna. Lehet, hogy nem történik vele autóbaleset a száguldozó német autópályákon. Lehet, hogy ő hazajön, és aztán magas pozícióba kerül, és gondoljatok arra, hogy 10 leprás gyógyult meg, 9 elment haza, egy jött vissza Jézushoz. Arra a 9-re visszament a lepra? Nem. Jézus nem átkozott meg ilyesmiket. Nem. Csak éppen nem volt üdvösségük. Nem tudták, kinek köszönhetik az életüket, nem tudták, kinek köszönhetik az egészségüket, nem volt teremtő szó, az életükben pedig hallották, ahogyan ti is most. Szól hozzánk a Szentlélek akkor is, amikor már semmit sincsen, mert olyan kísértések esnek rajtad, olyan feneketlen mélységben van az életed, hogy akit a legjobban szeretsz, még ő sem tud neked segíteni. A szavai üresen koppannak a padlón, és nem tudod, hogy ki hogyan segítsen. Nem tudod, hogy kihez hogyan forduljál. Luther Márton, amikor a római levelet fordította, akkor félelmetes kísértések gyötörték őt. Hát hol van az én üdvösségem? Hogy tudom én kiérdemelni az Istentől, hogy végre rám tekintsen, és boldogságot adjon az életembe? És nem tudott ezeken a gondolatokon túljutni, nem tudott szabadulni, és a végén a tőrével belevéste az íróasztalába, hogy meg vagyok keresztelve. Mert már semmi, de semmi nem adott neki menedéket, kapaszkodót. Csak ez, hogy meg vagyok keresztelve, amikor már ennyire lecsupaszodik az életünk, hogy ennyire nincsenek kapaszkodóink, menekülési útvonalaink, amiket mi magunk gyártunk a magunk számára. Ezek az ilyen kísértések. Akkor talán megelevenedik az ige 23. Zsoltárból, ha a halál árnyékának völgyében járok, te ott is, ott vagy. De csak hogyha a halál árnyékában jársz, akkor tudod ezt meg. És hogy tudjátok, hogy micsoda szellemi hatalmak vannak. Tudjátok, hogy a Szentlélek is jön, és segít nektek. Hogy végig tudjátok verekedni, legfőképpen önmagatokkal ezt az életet. És a Szentlélek azt is megvilágosítja mi számunkra, hogy az Úrnak igaza van, az Úrnak mindig igaza van. A te igazságod kicsi, kevés és semmi valójában. És most, mi kedves testvéreim, hogyan búcsúzunk majd el egymástól ott kinn a kapuban? Hiszitek azt, hogy talán nem találkozunk utoljára? Talán hazamegyünk, és vége az életünknek. Amikor elmentem orvoshoz december elején, akkor azt mondta, hogy azonnal egy hónap szabadságra menjek el, mert magas a vérnyomásom. Pedig én ezt nem is éreztem. Csak mondtam a nővérem, egy kicsit dobol a fülem, de hát majd ki kéne takarítani talán. De azt mondta a nővérem, ő ismeri ezeket a dolgokat, hogy menjek el orvoshoz. Hát elmentem. Most, lelkészként, karácsony előtt, templomszentelés előtt, szabadságra, egy hétre, és a Duna TV-n nézem végig, hogy én nem vagyok ott, a templomon, a templomnak a felszentelésén. Hogy lehet ez? Ez képtelenség, testvéreim. Mi hogyan búcsúzunk egymástól? Mert lehet, hogy többé nem találkozunk. Van-e annyi szeretet bennünk, hogy úgy búcsúzunk el egymástól, hogy minden szeretetünket át akarjuk adni egymásnak? Talán nem utaztok el, holnap is eljöttök éppen az evangélikus templomba. Talán nem haldoklik otthon vagy a kórházban senki sem a családotokban. Talán nem fenyegeti a drog a gyermekeiteket, mert olyan iskolába jár, ahol ez nem probléma, vagy az unokáidat. Talán nem vesszük észre, hogy az élet szellemi síkon is folytatódik, és itt kell igazán harcolni. Egy idős lelkész, 92 éves lelkész hívott engem föl, nemrégiben jó kapcsolatom volt vele, az egész életét végig prédikálta. Egy nagyon komoly, ébresztő ige hirdető volt. Mindig is, még most is, hogyha megkérik, és el tudja vállalni fizikailag, még bírja, akkor elmegy és igét hirdet. Különben összeesik, picike ember, de amikor az igét megkapja a szájába, és készül rá, akkor megváltozik. Az Úr beleköltözik, és hatalmas erővel munkálkodik, és az ember fölhívott engem, hogy hajnali 2-kor fölébredek, és halálfélelmem van. Miért? Talán nem hiszi azt, amit mond az igaz? Ó, nem, kedves testvéreim. Hanem azért, mert olyan szellemi harcban állunk, amiről talán még ti magatok sem tudtok. Az összemosásnak a lelke. A szétdobálásnak a lelke, hogy ne mondjam, diabolos, mit jelent? Azt jelenti szét, meg összedobáló. Ez a gonosznak a neve, tudnélik. Igen, kedves testvéreim, úgy megyünk el innen, és minden Isten tisztelet után, és minden ökumenikus alkalom után, és minden urvacsora után, hogy az Úr velem van, szükségem van rád, nem akarok nélküled tovább élni, nem bocsátalak el téged, míg meg nem áldasz engem, és ehhez hasonló elevenedjen meg számotokra, amit hittanórán tanultatok, vagy bibliaórán, vagy hallottatok a templomban. Enélkül nem érdemes élni. Mert a Szentlélek megtanít titeket mindenre, amiről tudnotok kell, ahogyan élnetek kell. Imádkozzunk. Uram, mennyei édesatyám, te látod azt az én életemben is, hogy mennyiszer indultam el a magam feje után, pedig nagyon hittem benne is. Nagyon jó szándékkal terveztem el a jövőmet. Mégis zsákutcába érkeztem. Falnak ütköztem fejemmel. Összeroskadtam, és azt kérdeztem, miért nem vagy velem? Uram, vezess engem vissza a te utadra, ahol valóság az, hogy te teremtesz az én életemben. Új életet adsz nekem. Nem olyat, amelyik elkárhozik, hanem olyan, amely te feléd vágyakozik egész életében, és még azután is. Teremts újjá engem. Hogyha olyan lennék, mint a 10 leprás közül 9, akkor inkább pofozz meg, és úgy vonj engem vissza. Akkor inkább félelmetes tragédiákat és csalódásokat adj az életembe, csak ne engedj el engem magad mellől, Uram. Mert félelmetes. Félelmetes az az űr, félelmetes az az üresség, kiégettség, fásultság, ami akkor ér el engem, amikor nem vagy velem, amikor nem vagyok veled. Uram, teremts engem újjá. Azért, hogyha megbocsáthatnék, akkor hadd bocsássak meg. Hogyha alkalmam volna békességet teremteni, akkor hadd teremtsek békességet, ahogyan te is békét adsz az én szívembe. Hogyha irgalmasnak kell lenni, akkor hadd legyek én is irgalmas. Hadd legyek olyan, mint te. Uram. Amen. Gyülekezeti fiatalok éneke.
kívánnánk mindenkit, hogy kapcsolódjunk be, aki nem ismeri azokat is, mert elég hosszú dolgok is közben kapcsolódjunk az első
naponként igeolvasásban. Most az új szövetségi ige szakaszaink Lukács evangéliumából vannak, és éppen a mai napon olvashattuk azt a részt, amikor is keresztelő János a tanítványai közül kettőt elküld Jézus Krisztushoz, azzal a bizonyos kérdéssel, hogy te vagy az eljövendő. És aztán, amikor elmennek keresztelő János tanítványai Jézus Krisztustól, akkor Jézus Krisztus megdöbbentő kérdéseket tesz föl az embereknek, akik ott vannak körülötte, megkérdezi, hogy miért mondta Petrus. Tényleg azt a nátszálat látni, hogy fuvarulákkal öltözött ember, és folytatja tovább, hogy de hát azok általában a palotákban tartózkodnak. Miért mentetek ki? És aztán ennek a szakasznak a folytatásában olvashatjuk azt, hogy miután meghallgatta őt az egész nép, még a vámszedők is igazat adtak Istennek azzal, hogy megkeresztelkedtek a János keresztségével. Azért mondtam el ezt, mert amikor olvastam reggel ezt az igét, akkor is megérintett és megfogott ez a néhány szó, hogy igazat adtak azzal, hogy megkeresztelkedtek a János keresztségével. Azért érintett meg, mert hogy ebben benne van az, hogy nem csak úgy adunk igazat, hogy rából jutunk. Hiszen mindazzal kapcsolatban is, ami most itt elhangzott, Isten igével kapcsolatban is meg szeretnénk most is ezt, hogy rából jutunk, végül is igazat adunk. De vajon igazat adunk-e a cselekedeteinkkel? Azzal, hogy tényleg most tudunk akkor irányba, amelyben Isten küldeni indítanak, ahogy tettük, vagy éppen nem tettük, ahogyan elmondtuk, ezeket már nem szeretném ismételni, csak ennyit szerettem volna átadni, mert nekem ez most így nagyon egyben összecsengett ez a kettő, tehát a mi mai új szövetségi igazakaszunk is mindaz, amit elmondtuk, hogy igazat adunk-e Istennek valóban úgy a cselekedeteinkkel és az életvitelünkkel. Most legyünk csendben néhány percig, és ebben a csendben lehetőségünk van arra, hogy Istennek ki magában, imádságban adjon választ, akár erre a kérdésre, vagy mind arra, amit elhangzik az ige hirdetésben. Imádkozzunk így magában, hogy ki magában odafordulja az Istennek. Imádkozzunk most együtt hangosan az Úr Jézus Krisztusról. Mi Atyám, Atya legyen a Te teljességem a Te, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te országod, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsássunk meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkeinket, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.
Thank you.
végéhez ért, de szeretettel üdvözlök a testvéreket a hét további alkalmaira. Az már elhangzott itt, hogy holnap este az evangélikus templomban lehetünk, és református igényhirdetőt fog szolgálni. Sütörtökön úszintén az evangélikus templomban lettünk, és Varga János Tévános úr fogja az igét hirdetni, pénteken pedig a katolikus templomban, és Turpó István baptista lelkipásztor testvéren hirdetni az igét. Minden alkalom ugyanúgy, mint vasárnap is, meg ma este is, hogy 6 órakor kezdődik. Szeretettel várjuk tehát a testvéreket, ezekkel az alkalommal is. Igen, sugnak itt nekem, nagyon szépen. Péntek este az alkalom folytatásaként abba télek, amelynek a helyszín a Mindszenti Katolikus Iskola, a Bápati Ünetezet, gondolom szeretettel már bennünket. Köszönjük szépen. És most pedig fennállva fogunk is. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Áldjon a békességet, Isten veled.